Megjelent az éves jelentése az Autovallisnak. Köszöntjük a vonalban Ormosi Gábort, a csoport vezérigazgatóját. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
Egy újabb rekordévről számoltatok be, milyen tendenciák jellemezték a tavalyi évet, illetve hogy néznek ki itt az elmúlt hónapok, mi az, ami látszódik már 2023-ból?
A tavalyi évünkre újra büszkén kell visszatekintsünk, hiszen ez a sorrendben negyedik rekordév, ami minden tekintetben megdönti a korábbi eredményeinket. Ugye a 270 milliárdos árbevétel önmagában is egy nagy szám, de hát ez jelentősen meghaladja a korábbi évek árbevételét, amihez 2022-ben már jelentősebb mértékben járult hozzá az organikus növekedés, mint a tranzakciós növekedés. És hát amire külön büszke vagyok, hogy mind a 4 évben ezt gyakorlatilag folyamatos hatékonysági javulás mellett tudtuk megtenni, tehát az eredményünk az gyakorlatilag duplájára emelkedett, és ugye 9 milliárd forint feletti éves eredményt ért el a csoport egésze, és hát részén nevetítve pedig egy még nagyobb növekedést jelentett az átlagos részvényszám figyelembe véve 19 forint feletti egy részvényre jutó nyerességet tudtunk tavaly behozni. Ugye, hogy milyen tendenciák támasztották alá, hát a piac az, ismételni tudom, ugye amit a negyedéves jelentésekben is elmondtunk, hogy a piac az nagyon sok zavartól terhelt volt az ebben a 4 évben, tehát egyébként ezt hozzá kell tegyem, hogy az eredményeket úgy tudtuk hozni, hogy amúgy a piac az korán sem volt előtlen és zökkenőmentes, hiszen volt egy Covid, volt utána egy chip hiány, utána a logisztikai ellátási láncok zavarai folyamatosan hullámzóan terhelték meg azóta is, és hát maguk a gyárak átalakulása is, ami az egész növekedési stratégiánk egyik sarokköve, jelzik zajlik. Tehát ez egy folyamatos volumen, ellátási darabszám átalakulást, modellkínálat átalakítást jelent a gyárak oldaláról is. Tehát ebben a meglehetősen terhelt időszakban sikerült növekedni, viszont a mi általunk képviselt vagy lefedett értéklánc elemek, tehát nagy kiskereskedelem szolgáltatások mindegyikében gyakorlatilag párhuzamosan tudtunk jelentősen növekedni a tavalyi évben, és ezzel ugye folytatni nem csak a növekedés, hanem a diversifikációt is.
A közelmúltban készítettétek el az ESG stratégiátokat. Mik ennek a fő mérföldkövei, illetve hogyan illeszkedik az ESG stratégiátok, illetve az ESG szempontok a vállalat hosszú távú stratégiai víziójához?
Nagyon szervesen, hiszen gyakorlatilag az ESG jelentésünk is azt támasztja alá, és azt tartalmazza, hogy a mi működésünkben a környezettudatosság az gyakorlatilag az EU szabályozás, vagy a magyarországi szabályozástól függetlenül is előre haladott állapotban van, hiszen a együttműködő partnereink, különösen a nagy nemzetközi brendek, gyárak a saját szerződéseikben, a saját elvárásrendszereikben is folyamatosan, mondjuk így a piacot megelőző módon előjáró sebességgel építettek bele ehhez kapcsolódó elvárásokat. Maga az elektrifikáció, az elektromos autózás elterjedése is egy ilyen trend önmagában. Víziót mondjak, ugye azt kérdeztek, hogy ez 2030-ban ESG kompatibilis mobilitás szolgáltató. Én azt gondolom, hogy az egész iparág átalakulása is ez az alapja a mi növekedési stratégiánknak abba az irányba hat, hogy maga az ESG általános elvárások mentén, ugye az iparágban az elektrifikáció, a hagyományos hajtásláncoknak a környezetvédelem felé való továbbfejlesztése alkalmasint, ugye 2035-ben elvileg bezárulnak a hagyományos robbanomotoros gépenműek gyártása Európában, de ezzel kapcsolatban azért vannak új ötletek, új üzemanyag típusú fejlesztések, amelyek a meglévő motorok felhasználásával is zéró környezet hatású, kibocsátású autókat lennének képesek termelni, tehát ebben várhatunk még innovációt is, de az irány az egyértelmű, ebben az irányba kell mindenkinek fejlesztenie, és ebben nyilván az értéklánc kereskedelmi és szolgáltatási részében is igazodni kell. Ugye az elektrifikáció, vagy hát ez a környezettudatos hajtásláncok mellett a másik ilyen hatás, ami rendszerű és megint csak alátámasztja a konszolidációra épülő növekedési stratégiánkat, az az, hogy maguk a kereskedelmi láncok, a kereskedői kapacitások, a kereskedelmi láncnak a költsége is csökkentésre szorul. Ennek a alapjait pedig megint csak technológiailag megteremtették azok a digitalizációs ökoszisztémák, amelyek ma már ugye beépültek a mindennapjainkba, vagy éppen a flotta menedzsment különböző elemeinek a digitalizálódása, egymásra épülése, ez a szolgáltatás alapú, a havi bérlet, vagy akár annál rövidebb, vagy hosszabb típusú bérlet konstrukciók felé fogják eltolni a piacot, a fiatal generációt felnővésében párhuzamosan, amelyek az autózás, az autó tulajdonlás felől viszik el részben a piaci darabszámos. Tehát ez egy olyan átalakulás, ami nem feltétlen fog növekedést hozni általánosságban a piacon, de akik erre felkészülnek, és erre azok lesznek felkészültek, ami elemzésünk szerint, akik hálózatban regionálisan is képesek digitalizációban gondolkodni, fejleszteni, hiszen ezek az olyan nagy pénzeket jelentő a napi folyamatokat, a napi üzletmenetet érintő átalakítások nem csak egyszerűen egy weboldal fejlesztését jelentik, tehát hogy ezek a átalakításokra képesnek kell lenni, és az autóvaluk ilyen stratégián dolgozik. Mindezek összességében pedig mind az elektrifikáció, mind az értéklánc rövidülése vagy olcsóbbá válása az egyébként önmagában is környezetbarátabb működést, olcsóbb környezeti, kisebb környezeti hatást fognak eredményezni. Tehát egy hozzájárul az ESG stratégiát megvalósításához is.
2021. júliusában 6,6 milliárd forintot vontatok be zöld kötvények segítségével. Pontosan milyen beruházásokra fordítottátok ezt az összeget?
2030-ra mutató stratégiánknak része az ESG, és a történelmünknek is része. Ennek egy új eleme gyakorlatilag csak az, hogy a zöld kötvényekkel is, vagy akár más típusú zöld finanszírozásokkal is gondolkodunk, és ezekre szeretnénk a jövőben is támaszkodni. Ilyen az ingatlan beruházásainknak a zöldítése, amely hát meg lehet nézni akár csak a budapesti beruházásainkat, akár a Jaguar Land Rover szalont, akár a BMW szalont. Ezek mind a lehető legmodernebb klíma és hűtési rendszerekkel vannak ellátva, a legújabb a telemrendszer települt most például a Váci-úti kiskereskedelmi egységünkre, a vízrendszerek kiépítése, stb. Ezek mind támogatják azt, hogy építészetileg is a legmodernebb és gépészetileg is a legmodernebb zöld igényeknek megfelelő elvárásoknak is eleget tegyenek. De ugyanígy ugye a flottákon, illetve például ezen az Alteus együttműködésen keresztül akár az ügyfelek felé adott szolgáltatásainkban is egyre nagyobb hangsúlyt kap a környezetvédelmi megfelelés, vagy akár a megtöréseken túli technológiai fejlesztés. Ilyen volt például a vecsési flotta üzemeltető telepünknek, műszaki bázisunknak a kialakítása, ahol szintén nem csak napelemek és töltőhálózat, hanem megint csak a teljes energiarendszer és a vízkezelés rendszer is olyan műszaki tartalommal valósult meg, amely hosszú távon is képes lesz megfelelni bármilyen ESG elvárásoknak. Úgyhogy mi a jövőben azt gondoljuk, hogy ezeknek a igényeknek megfelelünk azért is, mert a befektetőink és a finanszírozóinknál is erősödik az irányú elvárásrendszer, illetve kristályosodik ki EU szinten is az az elvárásrendszer, amiért megtámogatja, és ezben mi szeretnénk élenjáró módon minden ilyen esetűséget elkészülve a partner lenni, és ha bővül ezeknek a köre, akár a kötvényeknek, akár a banki termékeknek, akkor mi ezeknek mindenképpen nyitottak leszünk.
Egyébként az eladott gépjárművek tekintetében hogy néz ki most az elektromos, illetve hibrid járműveknek a nagyságrendje, aránya?
Ha együtt nézzük a NEV, tehát az új alternatív hajtásláncú járműveknek a piacát, azért az új értékesítésekben az már akár a felét is elérheti piaconként változottan, mint a régiónban is. Már akár a felét is elérheti az összes értékesítésnek, és ez szépen lassan ugye minden évben épül be a magába az állományba, ahol azért még sajnos kisebbségben van. De itt nagy eltérések vannak időben is, meg földrajzilag is, tehát mondjuk a norvég vagy a Benelux államoknak a támogatási rendszere az olyan stabil és olyan régóta jelentős támogatásokat adott ehhez, hogy gyakorlatilag már az állománynak is a többsége elektromos, legalábbis hibrid hajtású, ott már a kivezetés, a támogatások kivezetésen dolgoznak, hogy fenntartható legyen a rendszer. De Németországban, Ausztriában folyamatosan nő az új autóban, az új autó értékesítésben az aránya az elektrifikált autóknak, ahol szintén egyébként a támogatások átalakításán dolgoznak, aminek hatásait egyelőre nem tudjuk még tényekkel elemezni.
Tavaly jelentettetek be egy együttműködést az Alteóval és az Opellel, amely kifejezetten az elektromos autóknak a terjedését támogatja. Miről szól ez konkrétan, és milyen fejlődést vártok ettől?
Arról szól, hogy ugye az elektrifikáció az egy olyan bonyolult és tényleg egy egész ökoszisztémát igénylő rendszer, de töltőállomásokkal, publikus és otthoni, illetve közterületi, vagy a közterületen kívüli magán, tehát mondjuk bevásárlóközpontokban, vagy éppen a irodaházakban, a gyártelepeken lévő töltési infrastruktúra is igényel. Nem tud senki sem egyedül erre felkészülni, reagálni. Mi a saját hálózatunkban, a saját kiskereső egységeinkben természetesen telepítünk napelemeket is, meg töltőhálózatokat is, tehát ebben is igényeljük egyébként a beszállítóknak az együttműködését, hiszen az Alteui szervezőként is, meg szállítóként is tudott velünk együttműködni, de ennél nagyobb léptéki stratégiai együttműködésben is gondolkodunk, hiszen mondjuk például, amit az Opelnél megvalósult, hogy az Opel kínálatába belépő elektromos autók mellé tudunk kínálni olyan megoldást, ami akár egy KKD-nak, akár egy nagyvállalatnak, akár egy magán vásárlónak meg tudja oldani az otthoni energia ellátás optimalizálását. Tehát nem csak egy töltőt tud a falra szerelni, mert azt tud venni gyakorlatilag az interneten is, hanem az ehhez kapcsolódó intelligens áram felhasználást menedzselő szoftvereket, napelemet, az azt menedzselő rendszereket összekapcsoló elemeket is végig tudjuk beszélni, kvázi tanácsadóként ezt az Opel kereskedésben el tudják érni, és így tudnak dönteni arról, hogy milyen telephelyen, milyen típusú töltési rendszerrel tudják a flottáikat megtámogatni. És nyilván ez önmagában is egyébként magának a flotta vásárlásnak a bekerülési költségének, vagy a fenntartási költségeinek az elemzéséhez szükséges, tehát azt gondolom, hogy ez igen nagy segítség az elektrifikáció elterjesztése érdekében.
Milyen olyan alternatív technológiák vannak még az elektromos autózás mellett, amiben egyébként van fantázia, komoly fejlesztések vannak, és képes lehet egyébként alternatívát nyújtani a dízel, illetve egyéb fosszilis üzemanyagok mellett?
Ez az a millió dolláros kérdés, amire azt tudnék válaszolni, akkor azt hiszem, hogy mind a ketten örülnénk, sőt, akkor a hallgatók is örülnének, ha felünk együtt befektetnének. Nagyon sok fejlesztés zajlik egymás mellett, illetve nagyon sok fejlesztés van gyakorlatilag a fiókban, várja azt, hogy mikor kap ugye olyan támogatási rendszert, amely az elterjedését biztosítja, hiszen műszakilag sok minden lehet megoldás. Nyilván itt a kereskedelmi életképesség, az olcsóság, az átállásnak a finanszírozhatósága a legnagyobb kérdés, mert hát mégiscsak egy globális kialakult rendszernek az átalakításáról beszélünk, tehát valóban nem fog tudni csak úgy a piac mindenbe beruházni, és mindenféle hidrogén, üzemanyag, elektromos autózás egymás mellett élni. Tehát ezeknek a standardizációjára, illetve támogatási rendszereknek nagy infrastruktúrális beruházásoknak kell megtámogatnia ahhoz, hogy ezek valóban elterjedhessenek és beépülhessenek. Maguk az autófejlesztés, ugye tudjuk, hogy az, hogy elektromos autók fejlesztenek, vagy akár egy új robbanomotoros, tehát egy új üzemanyagra való átállítható robbanomotorokat fejlesztenek, ez is egy 2-3 éves, bár egyébként mostanában éppen gyorsuló fejlesztési ciklusról beszélünk, de mégiscsak 2-3-5 éves ciklusokban tudnak becserélni a gyártók is, ugye olyan gyárak, a gyártósorokat, amik az új rendszer átállnak. Ekközben ugye ki kell épülni ennek az infrastruktúrának, ami aztán tényleg el tudja látni az utcára kerülő autókat. Ebben a tekintetben érthető az EU-nak az elektrifikációra való fókuszálása, hiszen így tud remélhetőleg az eddigieknél akár gyorsabban, ugye általánosabban elterjedni az infrastruktúra, töltő infrastruktúra különösen, de biztos, hogy van egy-két olyan, tehát a hidrogén üzemanyag, vagy hidrogén, tehát a szilárdszállás autók, illetve az e-üzemanyag olyan fejlesztések, amelyek valószínűleg meg fogják találni maguknak azokat a szegmenseket, amikben életképesek tudnak lenni. Tehát mi azt mondjuk egyébként továbbra is, és hát 2030-ig ez gyakorlatilag vitathatatlanul így lesz, de én szerintem akár még hosszabb távon is úgy lesz, hogy egymás mellett fognak élni ezek a különböző technikai megoldások. Tehát mondjuk egy belvárosi környezetben elektromos autózás lesz, akár teherautókat is beleértve, ugye buszokat is beleértve, de a városon kívüli, akár már a kertvárosi részben, de különösen a távolsági teherszállításban és vitaszállításban azért sokkal életképesebben tűnik az hidrogén típusú üzemanyag megoldása, amikor annak is meglesznek a majd a feltételei. Valószínűleg egymás mellett élő infrastruktúrára fogunk látni.
Többször foglalkoztunk már az Autovallis részvényeknek a az alacsony vagy vonzó értékeltségével, hiszen valóban a cég évről évre rekord teljesítményt tudott felmutatni. Viszont ugye maga a gyártószektor az elektromos járművekre való átállás kellős közepén van, hatalmas tőkeköltségekkel, kockázatokkal, ami a közeljövőt érinti, és ugye nagyon nehéz látni azt, hogy mely vállalatok lesznek sikeresek, és melyek nem. Tehát úgy néz ki, mintha egy kicsit az Autovalliszt is, ami valójában ugye egy kereskedő és mobilitási szolgáltató társaság, mintha így összemosnák igazából az autószektorra vetülő általános kockázatokkal, és tényleg ezzel a nehezebb jövőképpel. Tehát mit lehet tenni, hogy egy kicsit ebből a szektorból, szegmensből ki tudjon tűnni az Autovalliszt csoport?
Az elektromos autózás és az ahhoz kapcsolódó kapacitás átalakítások a világban azok autógyártói esetben is ugye valóban egy konszolidációt jelentenek, ami azt jelenti, hogy nem mindenki fog jól túlélni, vagy olcsón, de lesznek nyertesek, és ezekre azért érdemes fogadni. Na most a értéklánc további részében, ahol egyébként az autóval is aktív, tehát akár a nagykereskedelem, akár a pána kiskereskedelem átalakulása terén, ahol persze alkalmazkodni kell a gyárak eltérő kínálatához, átalakuló modell struktúrájához, vagy akár átalakuló értékesítési modelljeihez. Ugye hallottuk, biztos mindenki olvasott már az ügynöki modellnek a elterjedéséről. Ezeknek az átalakulásokra persze reagálni kell, de ez egy olyan átalakulás, ami azért volt már az iparágban, és azt gondolom, hogy ebben viszont a mi működési stratégiánk megfelelően kezeli ezeket a kockázatokat egyrészt diversifikációval, hiszen mind földrajzilag, mind márka, tehát gyár kapcsolat tekintetében nagyon nagyot léptünk előre, és szélesítettük a portfóliót. Ma már ugye 16 márkát képviselünk 17 országban. Tehát azt gondolom, hogy a lokális, tehát a közép-kelet-európai régióban szereplő versenytársunkhoz képest biztosan válságállóban nézünk előre, ha válság lesz ebben a szegmensben. Azonban én most úgy érzékelem, és hát mint az elmúlt négy évig is az alátámasztja, hogy meg lehet találni egy átalakulásban, egy válságban is, egy hullámzó piacon is azokat a hajózási irányokat, amivel fenn lehet maradni a víz tetején, sőt, akár ki lehet használni a erős szelet, és gyorsabban lehet előhaladni.
Köszönjük a beszélgetést Ormosi Gábornak, az Autovalliszt csoport vezérigazgatójának, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen a beszélgetést, én is.